Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nem csak a saját szavaimmal, hanem az apostol szavaival is. Kegyelem néktek is, békesség Istentől, a mi atyánktól is, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó és megszentelő közösségében. Amen. És hát most teljes szívünkből, meg teljes lelkünkből, meg teljes erőnkből dicsérjük Istent a 33. Zsoltárnak az első és a második versével. Nosza Isten félő szent hívek.
Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy Őtet dicsérjék, kik örülnek igazságnak. Áldjátok az érton hangos citerát, landban, egedűben, címbalmi zengésben magasztaltassék. Énekeljetek néki vígan, gyönyörű szép új szerszámokban, mondjatok ékes verseket. Igaz ő mondása, álhatatos dolga, amit az Úr szól, megáll igazságban.
Folytassuk Istennek a dicsőítését a 127. énekkel, mielőtt a világ meglett.
Mikor el jött a földre, helyetted ő ment a keresztre. A halálból kihozott, sebeivel meggyógyított, vérével tisztára mosott. Áldjunk meg téged az Úr, és őrizzen meg téged ő. Világítsa meg rajtad harcának fényét, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa tereját az Úr az ő orcáját.
Az igét a apostolok cselekedeteihez írott könyvből olvasom fel. A 10. részből, az első 23 versből. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű Tímár vendége, akinek a háza tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik,
és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. De benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott. Kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt. És azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehetett az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Imádkozzunk! Szent Háromság Úristen, köszönjük neked, hogy most itt vagy a Szentlélek által, és olyan jó, hogy betöltöd ezt a teret, és nem csak ezt a teret, hanem a lelkünket és a szívünket. És köszönjük az elmúlt hetet, meg annyi élményt, meg annyi örömöt, meg annyi mosolyt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt is, hogyha hátra nézünk, hogy voltak nehézségek és küzdelmek, de azokon is átsegítettél bennünket. Köszönjük a nyárt minden örömével, és minden kellemetlenségével is, hogy időnként panaszkodunk a meleg miatt, pedig időnként élvezzük. Köszönjük a nyári gyümölcsöket, a napsütést, köszönjük a gyerekeknek az örömét, a strandot, de köszönjük a kirándulást, az élményeket is neked. Köszönjük az otthonnak a biztonságát, a szabadságot, a pihenést és a feltöltődést is. Kérlek, adj azoknak erőt, akik most dolgoznak és viszik a hátukon akár a munkahelyükön, a sok-sok szabadság mellett az ügyeket. És azt is köszönjük, hogy most a nyáron is szólsz hozzánk, hogy van üzeneted, hogy te nem fogytál ki, hogy te nem fáradtál el, hanem újra bátorítasz, újra erőt adsz és újra lendületet adsz nekünk. Köszönjük, hogy most is adsz nekünk valamit, hogy kaphatunk tőled, és mi kérünk, hogy adj nekünk valamit, azt, amire éppen most szükségünk van. Az Úr Jézusért kérlek, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 170. dicséretünket, Szívem földje, majd kiszikkad.
Köszönöm,
Az az igen, amelynek alapján szeretnék bizonyságot tenni közöttetek Isten szent lelke segítségül hívásával. Az írva található már felolvasott ige szakasznak, még további verseiben az apostolok cselekedeteihez írott könyvnek a 10. részében, a 34. versében, illetve a 44-től a 48. versig. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyi válogató az Isten, hanem minden nép között kedves, előtte, aki férjőt és igazságot cselekszik. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Hát szeretett gyülekezet, köszöntelek titeket. Lehet, hogy ebben a prédikációban kicsit több kérdés lesz, mint szokott lenni. Én nehezen tudok kivetkőzni abból, hogy lelkigondozó vagyok, és általában kérdezek és hallgatok, és kevesebbet szoktam kijelenteni. Azért igyekszem, mert tudom, hogy itt kötelez, hogy itt állok. De hogy összességben egy ilyen együtt gondolkodásra hívlak titeket ezzel a prédikációval. Szóval nem nyomozás, nem vallatás, de néhány kérdés, amit majd van is felírva, de ennél még több kérdés van, és nem fért volna a bulletinbe az összes, de hogy teszek fel kérdéseket, és akkor aki itt valamelyik megszólít, azt elviheti magával. Csak így mondtam, hogy nem azért, mert nem készültem, hanem így összességében szerintem a kérdések segítenek abban, hogy együtt gondolkodjunk, de azért előtte mondok azért néhány dolgot az ige szakaszról, nem csak kérdéseket fogok mondani. Amikor elolvastam először ezt az ige szakaszt, ugye, akkor úgy leesett az állam, hogy húha, hát ez a Cornélius azért hát egy nagyon tuti ember, hogy hát szó szerint leesett az állam, hogy vezető ember is, a családja is kegyes, ő is istenfélő, adakozik nem is keveset, szóval, hogy azért hát egy nagyon külsőleg, ha azt mondanánk, hogy nem tudnánk, hogy pogány volt, akkor egy nagyon jó kereszténynek tűnik, még szüntelenül imádkozik is Istenhez. És hát én is feltettem a kérdést, hogy hát akkor mire volt még szüksége, szóval, hogy miért kellett az, hogy Péter még hozzájöjjön, meg hogy Istenről halljon, mert hogy hát egy nagyon-nagyon szuper embernek néz ki, még megmondom őszintén, hogy én is megirigyeltem némi szent irigységgel, hogy hát jó lenne olyannak lenne, mint ennek a Cornéliusnak, és hát van még hova fejlődnöm, hogyha őt nézem. Viszont valami még azért mégse teljes a történetben, mert hogy hát mégis jön az angyal, és akkor elmondja azt, hogy hát küldess Péterért. És hát itt azért érezhetjük, hogy hát ennek a nagyon kegyes, meg nagyon jó pogánynak mégiscsak megtérésre van szüksége Péter által. Van egy biblia tudós, aki hasonlóan fogalmazott, mint én, úgyhogy ilyenkor megnyugszom, hogy vannak jó gondolataim, hogyha Cornélius őszinte pogányhite elegendő lett volna, vajon miért kereste fel a zsinagógát? És ha a zsinagóga elegendő lett volna, akkor miért látjuk itt Pétert? Szóval, hogy valamire még szüksége volt, valami hiánya volt. És ugye ismerik a történetet, újra felolvastam, hogy Péter is kap egy látomást, nem csak Cornélius, így szimultánban, miközben ugye Cornélius emberei ugye Péter felé tartanak. És egy nagy lepetőhez hasonlót lát, ami az eredetiben ugye vitorlavászonnak is lehet fordítani, ugye megjelenik mindenféle tisztátalan állattal, ami ugye a zsidó törvény szerint ő nem ehet. És a látomásban ugye bátorítást kap arra, hogy nyúljon hozzájuk és egye hát ezeket a tisztátalan és számára hát undorító állatokat igazából. De hogy azért ugye ez átvitt értelemben, szóval Isten nem azt várja, hogy kígyót békát egyen Péter, hanem ugye egy látomást ad neki, egy vezetést ad neki arra, hogy belépjen a tisztálattalannak tartott pogány katona házába, és hogy hirdesse neki a megtérésnek az evangéliumát. És a prédikáció megírása kezdett, akkor azt gondoltam, hogy hát bár szuper kegyes ez a Cornelius, hát azért neki is megtérésre van szüksége pogányként, de aztán átrágva a történeten magamat rájöttem, hogy hát nem csak Cornelius megtéréséről van szó, bár ez szerepel egyébként ugye a címben, hanem egy kicsit Péter megtéréséről is. Bár mindkettőjüknek más-más volt az útja, de a cél egy volt, az Istenhez való odafordulás. Elfordulni a jelenlegitől, az életviteltől, az életcéloktól, a szokásoktól, és valami új fajtát követni. Cornelius esetében a saját kegyességéből, a jóságából kellett megtérnie, és megértenie, hogy Krisztus az, aki őt megváltotta a bűneiből, és bármennyire is jó, a Szentlélek az, aki vezeti és irányítja az ő cselekedeteit. Hát a jó embereknek nem mindig könnyű a megtérés, mert hogy a kontraszt úgy kisebbnek tűnik. És én is észrevettem magamon, hogy sokszor, amikor kirívó hibákat észlelek másokon, azt mindig könnyebb észrevenni, akkor úgy én is gondolom azt, hogy hát ehhez úgy, erre úgy ráférne, hogy Krisztushoz térjen, vagy úgy istenfélőbb legyen az élete. Viszont abban a hibába is beleessek, nem csak a kirívó hibák esetén, hogyha valaki nagyon kedves, humánus, segítőkész, tündéri, empatikus, bár nem Krisztushoz tartozik, akkor úgy elolvadok tőle, és azt mondom, hogy hú, hát ez milyen jó ember, és hogy hát végül is, ha ilyen jó ember, akkor mire van még szüksége? És elfelejtem, hogy neki is Krisztusra van szüksége. Becsap a külsőség, a külső jó cselekedetek. Ha nem is fogalmazom meg, de talán ez van bennem, hogy hát mire van még itt szükség, hiszen sok keresztény embert kenterbe vág ez a nagyon humánus és empatikus és kedves ember. Túltesz sok keresztényen, időnként még rajtam is, hogyha némi önkritikával szemlélem magamat. Ilyenkor még el is szégyellem magam, pedig elfelejtem, hogy van valamim, azaz valakim, Krisztusom, aki többet ér, mint minden jó cselekedetem és minden jóságom. Az identitásom az Krisztusban gyökerezik. Szóval bármennyire is jó vagyok, vagy te éppen jó és klassz dolgokat teszel, de azért Istenre van szükséged. Mert hogy minden nap a bűnbocsánatából élek, és én azt gondolom, hogy a jóságunkat és a kegyességünket is csak Isten tudja keretbe foglalni, meg hogy tartalommal megtölteni, igazi tartalommal. És a cselekedetek nem érnek sokat a hit nélkül, de persze fordítva sem, és nem csak papolni kell, mint nekem, hanem tenni is a dolgokat. Viszont nem csak a jó Cornéliusnak volt szüksége megtérése pogányként, ugye, hanem Péternek is. És mondhatjuk, hogy hát Péter már megtért, hát miért kell neki itt bármiben is változnia, hiszen volt már egy jó pár fordulópont az életében Péternek. Ott hagyta a halászhálót, a hivatását, a megélhetését, bevallotta, hogy bűnös ember ott a csónakban Jézusnál, járt is a vizen, megtagadta Jézust, majd megbánta, még Jézus rá is bízta a juhainak a legeltetését, megtért a kis hitűségéből, az árulásából, a fogadkozásaiból, de most még egy dolog hátra van, az előítéleteiből való megtérés. És azt gondolom, hogy nektek is volt már egy jó pár fordulópont az életetekben, hogyha most így visszanéztek ki rövidebbre, ki hosszabbra az életében. Volt, aki már közületek döntött Krisztus mellett, és elfogadta az üdvösséget. De aztán, mint Péter, az életében ti is több változáson, fordulóponton mentetek már át. És nem tudom, aki volt gyülekezeti táborban, volt egy ima estünk, amin szintén egy kicsit így fűztük fel, hogy különböző állomások voltak, ami úgy megállhattunk és elmélkedtünk, hogy Isten mit tett az életünkben, milyen fordulópontok voltak, és ha valaki emlékszik, akkor az volt, hogy Isten hogyan szabadított meg bennünket, hogyan viselt gondot, hogyan harcolt értünk, és nekem személy szerint jó volt visszagondolni arra, hogy mik voltak ezek a fordulópontok, mik voltak ezek a nagyon fontos események, amikben éreztem, hogy Isten változtatott, hogy formált, hogy ott volt lelkileg. Remélem nektek is jó volt ezekre visszagondolni, és hogy én bátorítalak titeket, hogy érdemes ezeket a fordulópontokat így feleleveníteni, hogy visszanézni rá, hogy hol is volt Isten, hogy mik voltak ezek, mert hogy lehet látni azt, hogy nem mi munkálkodunk, hanem Isten csodája, hogy munkálkodik bennünk is, és az is csoda, hogyha mi engedjük és hagyjuk ezt. Hát ebben a történetben Péternek az előítéletességéből kellett megtérnie. Nem tudom, hogy állunk ezzel, de C.S. Lewis, a nagy keresztény írónak is volt dolga ezzel, és hát nem is volt idős, mert 6-7 éves volt, amikor bejelentette az édesapjának, hogy apa, nekem előítéletem van a franciákkal szemben. Miért? Kérdezte az apja. Ha ezt tudnám, válaszolta Lewis, az nem lenne előítélet. Hát részben igaza volt, mert hogy természetesen a vak előítélet és a teljesen tájékozott vélemény között nagyon sok különbség és állomás van azért. És hogy azt gondolom, hogy néha úgy járunk, hogy sokszor azzal támasztjuk el alá az előítéleteinket, hogy csak annyi tényt találunk meg és emelünk ki, amelyek alátámasztják a véleményünket, és kényelmesen figyelmen kívül hagyjuk a többi tényt. És azt mondják, hogy a rossz történészek, az okos politikusok és a lusta teológusok mindezt csinálják egyébként. És hát megnyugtak le a titeket, hogy az ókori világban az emberek nem voltak kevésbé előítéletesek, mint mi. Szóval nem lehet azt mondani, hogy bezzeg, akkor jobbak voltak az emberek, vagy jobb volt a világ. Mert hogy sok zsidó tudott mesélni, hát nagyon gonosz dolgokat, hogy mit tesznek a pogányok, vagy hogy hát úgy körülbelül mit tehetnek, vagy mit gondolnak. És hát ilyeneket mondtak a zsidók, hogy hát azért nem mennek be a zsidók, ugye nem zsidó házakba, és nem étkeznek velük, mert hogy azoknak a házai be vannak szennyezve, mert ugye a pogányok ugye abortuszra kényszerítették a sokszor a feleségeiket, majd a lefolyóba vagy a padlódeszka alá tették a halott magzatot. És ugyanígy tanították a pogányokat is a zsidókkal kapcsolatban, és róluk meg azt mondták, hogy hát ezek nagy képűek, mert ezek nem esznek sertést hús, pedig hát ez a legolcsóbb hús. És hát ragaszkodnak ahhoz, hogy egy héten egyszer legyen egy szabad napjuk is. Hát ezek hát miket nem engednek meg maguknak, és hát nem csatlakoznak a szokásos társadalmi tevékenységekhez, nem jönnek a pogány kultuszokra, nem vesznek részt ezekben a rituálékban. Szóval, hogy tucatjával volt előítélet a pogányok részéről, meg a zsidók részéről is. És hát sok szempontból a dolgok azért nem sokat változtak. Sokan ragaszkodunk mindenféle előítélethez a tőlünk különböző emberekkel szemben. Pedig ha időt szánnánk arra, hogy megismerjük egymást, akkor rájönnénk, hogy ezek a különbségek nem is olyan nagyok, vagy nem is olyanok, amiket így valójában gondolunk. Persze vannak pozitív előítéleteink is, hát a másiknak ez a szomszédkertje mindig zöldebb, szóval a másiknak mindig jobb lehet, mint nekünk. De hát lelki gondozó kórház lelkészként rájöttem, hogy ez nem így van. Szóval, hogy mindenki élete gyönyörű szép kirakata mögött van küzdés, szenvedés, nehézség is. De ha ránézzünk egy emberre az utcán, akkor kicsit már alul is ugye megvan a véleményünk. Megvan a véleményünk, hogy hajléktalanok azok mind alkoholisták, akik nem akarnak dolgozni, vagy a deviánsan öltözködő kamaszhoz nem törődöm, miközben mindenkinek megvan a saját élettörténete. Két történetet szeretnék elmesélni személyesen, amit én megéltem. Az egyik a meglepően a kórházban történt. Elég sok időt töltök ott. És A sürgősségén van egy szolgálatom, ahol hát az emberek nagyon sokat várakoznak, nem tudom, hogy volt-e már valaki sürgősségén, de olyan 6-8 óra várakozásra lehet számítani, és hát eközben betegek és türelmetlenek is az emberek, lassan haladnak a dolgok, és hát nekem az a feladatom, hogy hát segítsek nekik abban, hogy átvészeljék ezt az időszakot lelkileg ott a sürgősségén. És hát kiment, ilyenkor ki szoktam menni, oda megyek az emberekhez, megkérdezem, hogy vannak, és hát már messziről hallottam, hogy van egy néni, aki hát nagyon hangos, és nagyon békétlen, és hát bennem azonnal az a kép volt, hogy milyen tüskés ez a valaki, és milyen kiállhatatlan. Szóval rögtön megszületett bennem az előítélet, és gondoltam is, hogy nem is biztos, hogy oda kéne menni hozzá, mert hát még a keresztvizet is leszedi rólam, mert hát annyira hát hangosan szidott mindent és mindenkit. Aztán kértem Istennek a szent lelkét, hogy hát mégiscsak adjon erőt, és odaültem a néni mellé az én előítéleteimmel egyébként, mert hogy voltak. És aztán csak hallgattam, meg kérdeztem, és meghallgattam, hogy rossz az egészségügy, és az ország helyzete, és minden rossz egyébként, és mindenki gonosz. És amikor egy kicsit belementünk az élet történetébe, akkor kiderült, hogy őt a családjával kitelepítették, és hogy mennyire nehéz gyerekkora volt, és hogy mindig ebben ezt az elutasítottságot egyébként ilyen nagyon intenzíven éli meg. És aztán ez a néni, aki hát mindenkiről leszette a keresztvizet, és hát mindenki félt tőle, a végén nagyon hálás volt, és aztán kenyérrel lehetett kenni, hogy valaki meghallgatta, leült mellé, és próbálta megélteni az ő élettörténetét, és aztán teljesen másképp tekintett a várakozási időre, a betegségre is. Ezzel csak azt akartam elmondani, hogy azt gondolom, hogy mindnyájunkban a külsőségek láttán előítéletek jönnek elő, hogy milyen is lehet a másik, de hogyha leülünk mellé egy kicsit, próbáljuk megérteni, megtudni az ő élettörténetet, akkor ezek az előítéletek leúlhatnak a lelkünkről és a szívünkről is. És a másik személyes történet, amit szeretnék elmondani, amikor kezdő lelki gondozó voltam, akkor elmentem a szupervízoromhoz, és mondtam neki, hogy hát a férfiakkal olyan nehéz beszélgetni a kórházban, olyan hát nem túl szószátjárak, és olyan nehéz őket lelki gondozni. És hát ő mondta, hogy nem feltétlenül, hát menjünk már a mélyre ezeknek a dolgoknak. És aztán kiderült, hogy transzgenerációsan bennem előítéletek vannak a férfiakkal szemben, mert hogy hát a családi hagyományok szerint, és bocsánat, ne vegyétek, tehát most már nem így gondolom, hát a férfiak azok lusták, buták, és hát eléggé hát szerencsétlenek, szóval egy nőre van szükségük ahhoz, hogy így megcsinálják a feladataikat. És ugye akkor szembesültem vele, hogy ez nagyban akadályoz engem abban, hogy hát jó beszélgetéseim legyenek, és amikor ezzel szembesültem, aztán beindultak a beszélgetések, és már nem volt olyan nehéz, és most már, szóval akkor se gondoltam így, csak tudat alatt mégis ez volt bennem, szóval a férfiak nehogy azt gondolják, hogy ezt gondolom róluk. De hogy az előítéleteink azok ott, milyen ott gyökereznek bennünk, és jó, hogyha szembenézünk vele, sokszor transzgenerációsan is jönnek, átjönnek ezek a dolgok, és hogy jó, hogyha az ember szembenéz, mert hogy igen, vannak, bennem is vannak, de hogy oda lehet vinni Isten elé, és aztán ezek így szépen így, hát mint a falak így leomlanak, és akkor közel tudunk menni a másik emberhez. És hogy a különbségek egyébként valójában jó dolgok, igazából a világnak az összetörtsége és a bukott állapota miatt változott ez rosszá, hogy a köztünk lévő különbségeket ilyen előítéletekkel kezeljük. A legtöbb előítélet ez a félelmen alapul egyébként. És a Biblia is ugye azt mondja az 1 János 4-ben, hogy Isten szeretet, és a szeretetben ugye nincs félelem, és a tökéletes szeretet az kiűzi a félelmet. Aki fél, ugye, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Akkor azt mondhatnánk, hogy ugye ez a személy, az a személy, aki ragaszkodik az előítéleteihez, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Szóval, hogy ebben nekem is változni kell, hogy tökéletessé lennem a szeretetben, hogy ne ragaszkodjak ezekhez a dolgokhoz, hogy közelebb kerüljünk a többi emberhez. És ez a 10. fejezet az abcsából, amit felolvastam nektek, ez a kereszténységnek a növekedéséről és a terjedéséről szól. A kereszténység ugye drámai módon és döntő mértékben csak a zsidók számára való vallásból mindenkinek a vallásává válik. És ez egy hihetetlenül radikális változás volt akkor tájt. A kereszténység nagyjából ugyanúgy nőtt fel, mint te és én. De felnőni sosem könnyű. A felnőtté válás egyik legnehezebb része az otthonnak az elhagyása. Ahhoz, hogy felnőjünk, ahhoz le kell válnunk a szüleinkről, mint a madárnak el kell hagyni a fészkét. És ha az otthon hasonlatnál maradunk, a kereszténység egy zsidó otthonban született. És soha nem tudja visszafizetni vagy meghálálni ennek az otthonnak, amit ott kapott. Abban az otthonban tanult Istennek a fenségéről, a magasztosságáról, a nagyságáról. De mint minden gyereknek, neki is el kellett hagyni az otthonát. Mert a judaizmus egy nemzetnek a vallása volt. A kereszténység pedig minden népnek és nemzetnek a vallása lett. És a leválásnak meg kellett történnie, és ez meg is történt. Péter és Cornélius története arról is szól, amikor először fogadtak be egy pogány nyilvánosan és hivatalosan a keresztény egyházba anélkül, hogy először meg kellett volna felelni a zsidó törvény követelményeinek. Ez az a pont, ahol a kereszténység drámai módon és határozottan megerősítette a függetlenségét a judaizmustól. Ez jelzi azt a pontot, ahol a Szentlélek lerombolta az embereket elválasztó falokat, ahogy tanultuk. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondja szentségtelennek vagy tisztátalannak, ugye ezt olvasuk az Abcsel 28-ban. És hát én is folyamatosan tanulom, hogy Isten nem mutat részrehajlást az emberek egyik csoportjával szemben, sem a másik ellenére. Szóval, hogy Isten tényleg nem részrehajló, hanem mindjájunkat ugyanúgy szeret. És hát itt jönnek a kérdések, hogy vajon nekünk ez hogy megy? Hogy felnőttünk a Krisztussal való járásunkban általa? Hogy a következő kérdés az, hogy milyen régi előítéleteket tört le Isten az életedben, amikor elkezdted őt követni? Kit ismertél meg, szeretsz és tisztelsz egyenrangúként, nem tisztátalanként, a Krisztusba vetett hited eredményeként? Növekszel-e a Jézussal való kapcsolatod eredményeként? Jézus miatt elfogadó vagy másokkal? Jézus miatt szeretettel teli vagy? Jézus miatt empatikusabb vagy? Több olyan emberrel válasz közösséget, vagy éppen barátkozol, akik különböznek tőled, legyen szó fajról, vallásról, osztályról, vagy bármi másról. Jézus miatt kevesebb az előítéleted? Hát én azt gondolom, hogy Péter és Cornélius körülbelül az utolsó személyek, akiket bárki is egy baráti társaságban képzelne el. Cornélius a római birodalomnak a magasrangú tisztje volt, Péter pedig egy vidéki ácsnak az egyszerű követője, akit még halálra is ítéltek. Cornélius világot látott ember volt, Péter vidéki fiú volt, akinek saját tartományán kívüli tapasztalata alig vagy egyáltalán nem volt, és hát még hosszan sorolhatnánk a két férfi között lévő különbségeket. De Péter ismerte Jézust, Péter megkapta a Szentléleknek az ajándékát, és Péter Istennel járt. És Isten mindenféle új dolgot mutatott Péternek. Mert hogy azért valljuk be, hogy Pétert a judaizmus szigorú szabályai és korlátai között nevelték fel, és hát nehéz volt ezeken a korlátokon túllátni. De érdemes visszagondolni arra, hogy vajon minket akár keresztényként, akár nem keresztényként milyen szabályok között neveltek, amik meghatároznak bennünket, és hogy mennyire hát éltetőek, vagy segítenek bennünket ezek a szabályok. Mert hogy Péter viszont, igaz, hogy nagyon szigorú szabályok között nevelték, de minél tovább volt Jézussal, és minél inkább betelt a Szentlélekkel, annál gyanakvúbbá vált a zsidókat a világ többi részétől elválasztó korlátokkal szemben. Mert hogy Péter növekedett az Istennel való járás eredményeképpen. És hogy telt múlt az idő, Péter a Szentlélek ösztönzésére kezdte felismerni, hogy ha Isten minden kinek az alkotója és a teremtője, hogyan lehetne az, hogy Isten valakit favorizáljon, másokat pedig elutasítson. És ebben a látomásban Isten megmutatta Péternek, hogy az Ószövetség régi táplálkozási törvényei azok semmisek. És Péter ugye kijelenti újra, amit felolvastam, hogy Isten megmutatta nekem, hogy nem szabad semmit ugye közönségesnek és tisztátalannak mondanom, és hogy Isten nem mutat részlehajlást az emberek egyik csoportjával szemben a másikkal ellentétben. Hát ez a kereszténység, ez az érett keresztény felfogás. És itt jön még néhány kérdés, hogy eljutottál ehhez a megértéshez, ami ott van a szívednek és a lelkednek a legmélyén, hogy nem kell már bizonyos dolgokat megkérdőjelezned. És minél mélyebbre merült Péter a Jézusban felelhető életigazságban, annál inkább nem akarta magát a judaizmus vagy bármi más mesterséges korlátai közé szorítani. És valljuk be, egy olyan világban élünk, ami tele van határokkal, korlátokkal, szabályokkal. A belépni tilos tábla figyelmeztet arra, hogy maradjanak távol a privát szférámtól, de nézzük a vasúti sineket is, a vasúti sinek választják el a város egyik részét a sineknek a túloldalától. És hogy talán feltettem az előbb a kérdést, de hogy milyen mesterséges korlátok között neveltek téged. És hogy nehéz neked ezeken a határokon túl gondolkodni, vagy éppen túllátni. Nehéz neked szeretni és közösségben lenni azokkal az emberekkel, akik más fajhoz, valláshoz, osztályhoz, korhoz, nemzethez, vagy éppen politikai párthoz tartoznak. Nehéz vagy sem, és ha igen vagy nem, akkor miért? És hát ez a történetnek nagyon sok rétege van, ugye Péter és Cornelius történetének, de valójában nem róluk szól, hanem valami mögöttesről, mert a Szentlélekről szól, és hogy a léleknek a munkája az hogyan valósul meg az általunk épített határoknak az ellenére. Mert hogy a világ gyakran a keresztényekre néz, és azt mondja, hogy a te Istened az túl kicsi. De az igazság nem az, hogy Isten túl kicsi, hanem az Istenről alkotott felfogásunk, az gyakran kicsi, mert hogy korlátok közé szorítjuk Istent. Könnyű olyan Istent formálni, aki úgy néz ki és gondolkodik, mint én. De azt gondolom is, hogy hát én nem szeretném Istent ilyen behatárolt elmével követni és imádni. És a ma reggeli igazszakaszban pont ez a behatároltság szűnik meg, miközben Péter ugye beszél, leszáll a Szentlélek mindenkire, aki hallotta az igét, ugye a körülmetélt hívők, azaz a zsidó keresztények, akik Péterre jöttek, csodálkoztak azon, hogy a Szentlélek ajándéka még a pogányokra is kiárad. Péter megkérdezte, hogy ezek az emberek ugyan megkapták a Szentlelket, mint mi. Senki sem akadályozhatja meg őket abban, hogy vízzel keresztelkedjenek meg. És ugyanezt a kérdést tette fel az etióp eunok Fülöpnek az apostolok cselekedetei 8. fejezetében, hogy hát itt a víz, mi tart attól vissza, hogy megkeresztelkedjek? És akik hallották a történetet, akkor azt mondhatták volna, hogy hát minden megakadályozza, hogy megkeresztelkedjen, mert hogy te egy másik néphez tartozol, egy távoli országból származol, és hát nem tudsz eleget Jézusról. De hogy milyen jó, hogy nem ezek a korlátok és szabályok voltak érvényesek, hanem a léleknek a munkája. A Isten küldetése, ugye Isten küldetése, hogy minden népet tanítványát tegyen, ugye megkeresztelje őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye ennek előre kellett, hogy haladjon, ezért az egyháznak a gondolkodása is meg kellett, hogy változzon, és ezért az emberi határokat darabokra kellett zúznia. És a záró kérdésem hozzátok, hogy mind kell változtatni a Istennek bennünk, hogy a küldetése itt és most előre haladjon. És hát én kívánom, hogy Isten adjon nektek látást, ilyen kegyelmes látást, amiben ezeket az önmagatokban lévő határokat így le tudjátok bontani. És tudjatok ennek a látásnak megfelelően cselekedni. Amen. Énekeljük a 165. dicséretünket, Szelíd szemed, Úr Jézus. Szent Háromság Úristen, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, és nem kell félnünk, nem kell takargatnunk magunkat, hanem hozhatjuk eléd a félelmeinket. A félelmeinket, amik megkötöznek azért, hogy lépjünk, hogy változzunk, hogy hogy mozduljunk. Hozzuk a félelmeinket önmagunktól is, másoktól is. És kérünk, hogy bocsáss meg, hogy még messze vagyunk attól, hogy tökéletessé legyünk a szeretetben. Köszönjük, hogy már segítettél nekünk leépíteni az előítéletet, akár veled kapcsolatban is, mert meg vagyunk, hogy Istennel, az egyházzal és a keresztény emberekkel kapcsolatban is voltak előítéleteink. De köszönjük, hogy most itt lehetünk, és már a közösség tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy leépítetted az előítéleteket más keresztényekkel, vagy keresztény tanokkal, rendszerekkel kapcsolatban is. És köszönjük, hogy most már nem egy törvénykező, szigorú, elváró Istent láthatunk, hanem egy kegyelmeset, aki szeretettel fogad bennünket. Köszönjük, hogy ezt is elvetted tőlünk. És még te látod, hogy mivel küzdünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mi az, ami, hát ami a mi gyenge pontunk, ami akilleszínünk, amikor beindulnak ezek az előítéletek, amik megkötöznek. Segíts szembenézni ezekkel, és segíts, hogy aztán másképp tudjunk tekinteni önmagunkra, vagy a másikra, vagy közösségekre. Köszönjük, hogy adod ennek a szabadságát, és köszönjük már azt a szabadságot, amit megtapasztalhattunk veled. Köszönjük, hogy igen, te nem elítélsz bennünket, hanem felmentesz, és kegyelmet adsz. És ez annyira, de annyira jó. Köszönjük, hogy megfürödhetünk ebben a kegyelemben. És köszönjük, hogy másokat is hívhatunk a kegyelemnek ebbe a fürdőjébe, hogy közösen ott legyünk. Kérlek, áld meg a mai napunkat, a következő hetünket, légy velünk, és mindazokkal, akik fontosak számunkra, de azokkal is, Úr Jézus Krisztus, akikre éppen nem gondolunk, vagy éppen nehéz emberi kapcsolataink vannak, ebben is hoz nekünk gyógyulást. Kérünk, hogy hallgass meg az Úr Jézusért, aki nagyon, de nagyon szeret bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Zárójelként énekeljük a 41. énekünket, egykor oly kedves. Fogadjátok Isten áldását. Isten fénye ragyogja be szíved közepét, Krisztus lángja gyújtsa lángra benned a szeretetet. A lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhess ezt a mai napot, és minden utána következőt. Amen.